Alázat és bátorság, ezt a két szót emelte ki, amikor napi rendelőt szót kapott. Miért pont ez a két szó volt, amit hangsúlyozott?
Mind a kettő következménye annak a hitnek, annak a bizalomnak, amit Istentől kaptunk, és amit Istenbe vetünk, hitünket és bizodalmunkat, de a hitnek ez a két gyümölcse a mai világban különösen fontos, a bátorság azért, mert nagyon sokszor kell az árral szemben úszni, nem szabad hagyni, hogy sodorjon bennünket a trendi dolgok, hanem azokban az igazságokban, amiket fölismertünk az életünkben, ezek bizony 2000 év óta újra és újra megtörténnek, minden keresztény generációval ahhoz ragaszkodnunk kell, azt nem szabad elengednünk, és az, ha kell, akár még ezt a szót is merném használni, végül is magyar reformátusok vagyunk, harciasan is le kell és lehet képviselni. A harc vállalása és a szelídség azok nem zárják ki egymást, tehát van bátor szelídség is, nem csak megalkuló szelídség, ezért fontos a bátorság. Az alázat pedig az egyházban azért magától értetődő, még ha nem is sikerül mindig gyakorolni, mert itt teljesen nyilvánvaló, hogy az, amit képviselünk, az, amiért dolgozunk, amit teszünk, az fontosabb, mint mi. Ez a világ más részeiben, meg talán az életünk más vonatkozásaiban nagyon sokszor előfordul, hogy mi fontosabbak vagyunk, mint amit teszünk. Fontosabbak vagyunk, mint akikért dolgozunk. Itt ennek mindig fordítva kell lenni, és ehhez kell alázat, hogy nem mi vagyunk a fontosak, hanem az az ügy, ami ránk van bízva.
Igent mondani Jézusra, és igent mondani egy nagyon nehéz feladatra, egy szolgálatra. 40 év eltelt a két időpont között, és most 64-33 arányban megválasztották a Református Egyház zsinatának lelkészi elnökévé, és azt mondta, hogy szeretné a bizalmat erősíteni az egyházkerületek között. Hogyan lehet ezt megtenni?
Úgy, hogy az ügy fontosabb lesz, mint az egyéni vélt vagy valós rövidtávú vagy középtávú érdekek. Tehát az egyházban ez is magától értetődő, hogy képesek vagyunk az érdekeinket háttérbe szorítani akkor, hogyha Krisztusnak az ügye ezt megkívánja. Az pedig egy régi apostoli szabály, hogy az erőseknek kell a gyengéknek a terreit hordozni. Tehát itt, ha valaki úgy gondolja, hogy ő erősebb, mint a másik, akkor az ő dolga az, hogy vállaljon a terhéből azoknak, akik ma talán nehezebb helyzetben vannak, és bizony a mi magyar református népünk olyan országokban él, hiszen nem csak Magyarországról beszélünk, ahol nagyon nehéz helyzetben vannak, gondoljunk Kárpátaljára, de más szempontból, ha nem csak a politikát nézzük, hanem egyéb ügyeket is, bizony Magyarországon is vannak nagyon nehéz helyzetei református keresztény közösségeknek, úgyhogy a közös teherhordozás az nem csak parancs, nem csak a túlélésnek, hanem a gyarapodásnak a záloga is.
Jó, hogy ezt szóba hoztam, mert szerettem volna kérdezni, hogy ma Magyarországon mi lehet a szerepe a magyarországi református egyháznak a magyar társadalomban?
Ránk egy olyan ügy, egy olyan üzenet van bízva, ami senki másra nincs. Úgy legalábbis semmiképpen. Az egész magyar kereszténység fontos ebből a szempontból, de van egy olyan sajátos magyar református arc éle Krisztus ügye képviseletének, amit senki más nem tud megtenni, csak mi, és ennek a lényeg az, hogy átadjuk azt az örömöt, amit a Krisztusban megtalált új élet jelent. És ez egy nagyon nagy dolog, hogy itt olyan emberek vannak együtt egy zsinatban, akiknek erről személyes tapasztalatuk van. A saját életükbe, és azt látták. Én is láthattam a szüleimnek a munkája, hogy mit jelent az, hogy életek teljes módon meg tudnak fordulni, meg tudnak újulni, és hogyha mi ezzel a bizonyossággal szólítunk meg embereket, akik ezt keresik, vagy azt se tudják, hogy mit keresnek pontosan, akkor el tudjuk végezni azt, amire szüksége van Magyarországnak.
Ezt a szót mondta, hogy megújulás. Nagyon sokszor tapasztalom, bármilyen választásról legyen szó a világban, hogy a megválasztott vezetők megújulásról beszélnek. Ma a magyarországi református egyháznak szüksége van megújulásra, és ha igen, miben?
Mi a reformáció népe vagyunk, minden keresztény közösségnek az életében a megújulás, meg a megőrzés, az egy nagyon sajátos dinamikában van. Nekünk ragaszkodnunk kell ahhoz, ami tegnap, ma és mindig ugyanaz, ami örökkévaló, és közben pedig újra és újra a hitünket meg kell újítani, nem csak azért, hogy a külvilág megértsen bennünket, hanem azért is, hogy magunk is megerősödjünk ebben az üzenetben. Tehát, hogyha világi szavakat mondanék, bár ezzel óvatosnak kell lenni, a konzerváció, a megőrzés, meg az innováció, a megújulás az egyház életében az két olyan életműködés, amik egymáshoz tartoznak, és egymás nélkül nincsenek.
A székfoglaló beszédében lelki, szellemi és stratégiai feladatokról beszélt. Röviden összefoglalná, hogy mit értett ezek alatt a feladatok alatt?
A lelki megerősödés az azt jelenti, hogy azok, akik a szolgálatot vállalják, és én látom a lelkész társaimon, meg sok presbiteren is, akik ugye nálunk a nem lelkészi szolgálattevők a gyülekezetekben, a megfáradást, az elkeseredést, a reménytelenséget, az, hogy csak a bajokat látják, de nem látják azt a reménységet, ami éltet bennünket, tehát az, hogy közösen együtt lelkileg megerősödjünk a szolgálatra, ez a feltétele annak, hogy tudjunk szolgálni. A szellemi dolog az pedig az a szellemi küzdelem, ami az egész világban zajlik, amelyik szét akarja verni azokat a hagyományos közösségeket, meg azokat a kötődéseket, amiket nem tud a piac, a gazdaság, a politikának egy rossz változata manipulálni. Nekünk azért kell együtt lennünk, hogy ezt a szellemi harcot hatékonyan meg tudjuk bívni minden olyan ideológiával szembe, ami vagy szembe megy a kereszténységgel, vagy meg akarja azt hamisítani.
Miniszterként 350 ezer ember főnöke volt. Mit lehet ebből a vezetői tudásból hasznosítani itt a református egyházban, református egyházi vezetőként?
Annak az ismerete, még akkor is, hogyha nem mindig sikerült ezt megvalósítani, hogy a végsősorban minden fontos kérdés az embernek a kérdése, hogy van-e ember, és milyen állapotban vannak azok az emberek, akiktől várunk valamit a munkába. Hogyha nem foglalkozunk a szellemi-lelki jólétükkel, akkor nem fogják jól végezni a munkát. Tehát a hatékonyságnak egy nagyon fontos feltétele az emberi erőforrás állapota, ezt így mondják, azt hiszem, ott a szaknyelven. Mi azt mondjuk, hogy ha nincs egy testvéri együttműködés, akkor nem leszünk hatékonyak, ha nem leszünk valóságos közösség. Tehát itt a munkahely, az egyúttal közösség is, ez egy sajátosságunk, amit érdemes mindenképpen betartani. A másik pedig az, hogy tudjunk túlnézni az egyháznak a jogi, meg a szociológiai határain kívül, hogy mi zajlik Magyarországon, milyen elvándorlás zajlik keletről, nyugatra, külföldre, oda-vissza, milyen állapotban vannak a magyar családok, hol van szükségük olyan lelki gondozói pluszra, amit mi tudunk megadni, ha egy példát mondhatok, olyan a világon nincs, hogy egy fejlett országban a házasságok száma radikálisan csökken, és egyszer csak elkezd növekedni. Magyarországon kétszer annyian kötnek ma házasságot, mint 10 évvel ezelőtt. Ebből teljesen világos, hogy nekünk egy nagyon erős, komoly házassággondozó szolgálatot kell fölépíteni, hogy ezt ne kövesse majd a válások számának a növekedése. Ehhez látni kell azt, hogy mi zajlik a világban, és akkor számos ilyen példát tudnék még mondani. Annak a fölismerése például, hogy nekünk, mint magyar reformátusoknak a magyarországi cigányság felé egy különös szolgálatunk lehet, ahhoz is kell az a szaktudás, amit én részben miniszter megszereztem, részben meg tudom, hogy kik azok, akikben megvan ez az ismeret.
Vezetőtársa, a világi vezetőtársa Molnár János, a Tiszántúli Református Egyházkerület főgondnoka lesz. Hogyan képzeli el vele a közös munkát?
Az abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy a gyerekkorunkat 20 kilométerre egymástól töltöttük. A szüleink ugyanaz a nagyszerű generáció, csodálatos generáció, akik ezt az egyházat emberileg szólva életben tartották a kommunizmus nehéz éveiben, az ő édesapja és az enyém is. Nagyon régóta ismerjük egymást, 15 éves korunk óta, úgyhogy biztos jó lesz az együttműködés, és ő benne megvan az, ami a presbiterségnek a lényege. Úgy tud anyagi, technikai, műszaki, szervezeti dolgokról gondolkodni, hogy közben a lelki szempontot érvényesíti.
És akkor felteszem azt a sablonos kérdést, amit mindig feltesznek, amikor megválasztanak valakit, hogy mik lesznek az első teendői, amikor szolgálatba áll a zsinat lelkész elnökeként.
Kialakítani azt a munkalégkört, ami egyúttal lelkiség is. A püspöktársak között, a főgondokokkal és a zsinaton belül is, hogy aztán, amikor a feladatokról beszélünk, akkor ezt egy olyan lelkülettel tegyük, amiben bizalom van, együttműködési készség van, figyelem van, és elszánás, hogy meg fogjuk tenni, amit meg kell tennünk.